Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Szeretnék egy ismeretterjesztéssel kezdeni. Mi a jelentősége az úgynevezett félidős választásoknak az amerikai politikai rendszerben?
Alapvetően azért hívjuk ezeket félidős választásoknak, mert az elnök választási ciklusnak a felénél vannak, de valójában, hogyha megnézzük a kongresszusnak a választási terminusait, akkor azt látjuk, hogy a képviselőházat két évente teljesen újra választják, tehát minden jelenleg 435 képviselőnek összesen két éve van arra, hogy Washingtonban valamilyen lábnyomot hagyjon maga után, és meggyőzze a saját választóit arról, hogy ismét érdemes rájuk szavazni. A szenátusban pedig egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ott 6 évre választják a szenátorokat, viszont két-két éves eltolásban, tehát mindig a szenátusnak az egyharmada két évente újra választódik, ha mondhatom ilyen csúnyán németesen ezt a dolgot. Tehát mindig van egy olyan csoportja a szenátusnak is, akiknek éppen két év múlva fog lejárni a mandátumuk, és így össze van kötve a kettő, tehát a képviselőházi általános, teljes és a szenátus egyharmadáról szóló választás. Egyébként ez az utóbbi, ez nem annyira friss, tehát amikor az alapítóatyák kitalálták az Egyesült Államoknak az alkotmányos berendezkedését, akkor még az volt a döntés, hogy a szenátorokat, azokat nem közvetlenül választja a nép, hanem a tagállami törvényhozások választják meg őket, és ők küldik Washingtonba a szenátorokat, hogy képviseljék az államoknak az érdekeit. Az, jól emlékszem, a 20. század elején valamikor döntött úgy a kongresszus, hogy a szenátorokat is közvetlenül választhatóvá teszik, és azzal, hogy nem az egész szenátus választják mindig újra, hanem az egyharmadát, ezzel a stabilitást kívánták megteremteni a törvényhozásba. Egyébként nagyon érdekes látni, hogy az Egyesült Államok kapcsán mindig beszélünk arról, hogy fékek és ellensúlyok rendszere, hogy az alapítóatyák alapvető gondolata az volt, hogy a pártpolitika jelentős részt a képviselőházban fog történni, azért is ilyen rövid a választási ciklus, hogy aki nem alkalmas a feladatra, az gyorsan kipotyogjon belőle. Még a szenátussal az volt az elképzelés, hogy ott a már komoly karriert letett, közszolgálat iránt elkötelezett, mondjuk így bölcsek tanácsa fog működni, és ezért itt hosszabb ciklusokat szabtak meg a szenátoroknak arra, hogy a tevékenységüket kifejtsék. Aztán persze mára már mind a kettő a pártpolitikának a színterévé vált, de azért még mindig az a jellemző, hogy a szenátorokat inkább, tehát a szenátoroknak magasabb presztízse van, hiszen ők hosszabb ideig vannak ott, a feladataik is mások, ugye a szenátus inkább a külpolitikában, illetve az elnöknek az ellenőrzésében aktíva, a háznak a feladata, főleg a költségvetés és az állam működésének a biztosítása. Tehát ebből a szempontból kicsit van egy munkamegosztás is a kettő között, de jellemzően az az ideális politikusi karrier, hogyha lehet így mondani, hogy valaki elindul helyi szinten, bekerül a városi, a megyei, majd később az állami törvényhozásba, onnan kerül Washingtonba, először jellemzően a képviselőházba, és hogyha nagyon jól teljesít, és mondjuk több cikluson keresztül újra választják, akkor lesz belőle szenátor. Tehát ez az átlagos politikusi pályafutás, ami nem tudom, mondjuk iskolaigazgatóként vagy hasonló módon kezdődik, és akkor egy nagyon tisztességes karrier végén, 67 éves korunkban jutnak el az emberek a szenátusba, és ott fejezik be általában ezt a pályafutást.
Alá fölé rendeltség a képviselőház meg a szenátus között van?
A jogi értelemben nincsen, hiszen a legtöbb törvényt, illetve a legtöbb kezdeményezést mind a ketten véleményezik. Tehát a költségvetés kapcsán is azért azt látjuk, hogy a végső szó a képviselőházé, de azért a szenátus is beleszólt, és akkor passzolgatják egymásnak a labdát a két házban. Inkább azt mondanám, hogy munkamegosztás van. Tehát például visszatérek megint a költségvetéshez, ami tipikusan a háznak a feladata, míg mondjuk a külügyekben a szenátus az aktívabb, és itt azért annyira nem is tudnak egymás ügyeibe beleszólni. Úgy van ez azért megírva, hogy folyamatosan ellenőrizze egymást a két ház, de nincs aláfölére. A presztízsben talán van különbség, hiszen szenátorból csak 100 van, képviselőből meg 435, de alapvetően azért, ha a törvényhozási lehetőségeket, vagy a feladatköröket nézem, akkor inkább azt mondom, hogy egy kicsit specializált, de nincs aláfölé rendeltségi viszony.
Az elnöknek melyik csapattal van több dolga? A képviselőházzal, vagy a szenátussal?
Ez azért jó kérdés, mert ez az elnöknek a saját felfogásától is függ. Tehát, hogyha az elnök elsősorban belpolitikával, adózással, hasonló szabályozási kérdésekkel kíván foglalkozni, akkor sokkal fontosabb a házban a többség, és az, hogy ott működjön a dolog. Láthattuk ugye azt a Trump első évében, hogy mondjuk az Obamacare-nek a visszavonását, az egészségügyi törvényeknek a módosítása, vagy éppen az adóreform, azért alapvetően a házon szokott elmenni, mert nehéz összeterelgetni mindig a megfelelő szavazatokat, és most is azt azt látjuk a tegnapi választás után, hogy azért egy demokrata többség van persze, de azért elég vékony ez a többség. És az Egyesült Államokban tudni kell azt a politikáról, hogy a párt hova tartozás azért nem annyira fontos, mint Európában. Az amerikai pártok azok választási pártok, tehát rendkívül színes azoknak az embereknek a köre, akik akár a republikánus, akár a demokrata frakcióban ülnek. Hogy mondjak egy példát, ugye a republikánusoknál ott van John McCain, vagy ott volt John McCain, aki nem emlék hunyt el. Ő azért egy eléggé középutas, hagyományos kisállami republikánus, és egyébként intervencionista, realista külpolitikus volt, és ezáltal ő sokkal közelebb volt sok demokrata szenátorhoz, mint egyébként republikánus. Tehát a Rand Paul, aki egy nagyon karakteres libertariánus vonalat visz, és ő például az Egyesült Államoknak az elszigetelődésében hisz, és a beavatkozáspárti John McCain között politikailag sokkal nagyobb távolság volt, mint mondjuk McCain és bárki, mondjuk Bernie Sanders leszámítva bárkit, vagy a demokrata párt szélső balszéret leszámítva bárkivel a demokrata. Tehát még a Hillary Clinton, mint a demokrata szenátor, és John McCain, mint republikánus szenátor között nem volt annyi különbség, mint mondjuk Rand Paul és John McCain között a republikánus frakción belül. És miután a képviselőházban többen vannak a képviselők, ezért ez az ideológiai spektrum is sokkal színesebb. Tehát egy kaliforniai republikánus teljesen más, mint mondjuk egy kansasi republikánus, vagy egy alabamai republikánus képviselő.
Mi volt az amerikai elemzői közösségben, vagy a sajtóban felállított tétje ennek a félidős választásnak? Miről szólt magyarul?
Ha a sajtót nézzük, akkor mindenképpen az volt ennek az egésznek a körítése, hogy most Donald Trumpról fognak véleményt mondani a választópolgárok, és hát ebből a szempontból egy pűrös ügyvezemben ragadt a demokrata párt, hiszen miközben megszerezték a házat, tovább veszítettek helyeket a szenátusban, tehát valójában mind a két fél mondhatja, hogy nyert, és senki nem fog hazudni. És ez azért fenntartja azt a patthelyzetet, ami eddig valamennyire megvolt, ugye a kongresszus mind a két házában republikánus többség volt, ezzel az elvileg azt jelentette volna, hogy Trumpnak mondjuk így nagyon könnyű lesz majd törvényeket hoznia, megváltoztatni a bevándorlással kapcsolatos jogszabályokat, átvinni az adóreformát, megszüntetni az Obamacare-t, stb. Tehát mindent, amit a kampányban megígért. És ezzel szemben azt láttuk, hogy nagyon sok esetben a sajátnak tekintett frakció, a republikánus frakciók mind a képviselőházban, mind a kongresszusban fúrták meg Trumpnak a terveit. Tehát amikor azt olvassuk, hogy, és én is néztem azért a sajtót tegnap este is, meg ma reggel is, hogy nagyjából mi várható, és mik az első reakciók, mindenki azt mondta, hogy fú, most milyen nehéz lesz Donald Trumpnak törvényt hoznia. Mintha egy olyan egyszerű lett volna. Tehát ebből a szempontból az, hogy mondjuk a demokraták nyilván egységesebb lesznek Trumppal szemben, de a legfontosabb kérdésekben azért a republikánus tábort is nagyon nehéz együtt tartani. Éppen ezért az első kommentárok azért inkább arra szorítkoznak, hogy most egy két olyan év fog következni, amikor valószínűleg semmi komoly nem fog történni az amerikai belpolitikában, mert a felek, az ellenfelek azok kölcsönösen blokkolni tudják egymásnak az elképzeléseit.
Milyen az, amikor az amerikai belpolitikában nem történik semmi egy belpolitikában sokat ígérő elnök második két évében?
Nyilván nem szerencsés az elnök szempontjából, hiszen az ígéretei teljesítései azért az újraválasztása szempontjából fontosak, bár lehet, hogy Trump ebből a szempontból is kivétel lesz, hiszen a hozzávaló viszonyulás az inkább hit, mint sem rációnak a kérdés. Ez azért elég világosan látszik az elmúlt két évben. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy a belpolitikai sikertelenség az igazi hardcore Trump szavazókat eltántorítaná attól, hogy 2020-ban is ráhúzza az X-et, hogyha el fog indulni, vagy egyáltalán elnök lesz még akkor, ugye erről is vannak különféle pletykák. És nagyon kicsi az eltérés a két tábor között. Tehát azok a törésvonalak, amik az amerikai társadalom jellemzőek, és amit a 16-os választás nagyon jól a felszíne hozott, azok nem gyógyultak be. És nagyon polarizáltá vált az amerikai belpolitika, nem mintha eddig nem lett volna az, nagyjából a 90-es évek közepére datálják az elemzők azt a pontot, ami egyébként Bill Clinton első félidős választása, amikor a republikánusok leengedő győzelmet adtak a kongresszusi választásokon, amikor elindult az amerikai belpolitikának a lejtmenete, de hogyha egyébként olvasunk anyagokat a 20-as, 30-as évekből ugyanezt mondják. Az 1800-es évek közepéről ugyanezt mondják. Igen, 1820-ban is erről beszéltek, tehát ebből a szempontból nincs nagy különbség, hogy régen minden jobb volt valóban, de azért azt láthattuk eddig is, hogy Trump a republikánus többségű házakkal sem tudott nagyon sokszor dűlőre jutni. Most még nehezebb lesz nyilvánvalóan, de biztosan lesznek olyan kérdések, és biztosan lesznek majd olyan helyzetek, amikor a demokrata párti frakcióból is sokan át fognak szavazni, mert egyébként a képviselők egyéni túlélési ösztöne ez diktálja. És itt még egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a frakciófegyelem teljesen másképp működik az Egyesült Államokban, mint Európában. miután a képviselői ciklus az 2 év, az nagyon rövid idő. A képviselőknek elsősorban nem a pártjukhoz kell hűségesnek lenni, hanem a saját túlélésüket kell biztosítani azzal, hogy olyan döntéseket hoznak, úgy szavaznak, ahogy szerintük a saját otthoni szavazókörzetük ezt elvárja tőle. És, vagy elvárja tőlük, és éppen ezért lehet, hogy bizonyos kérdésekben, mondjuk olyan demokrata képviselők, akik egyébként republikánus irányba hajló körzetekből érkeznek, és már a 2020-as választáson van a félszemük, hogy hogyan fognak még egyszer bekerülni a kongresszusban, adott esetben együtt szavazhatnak adócsökkentésben, más kérdésekben, a határvédelemben, Trumppal és a republikánus frakcióval, hogyha a saját túlélési kényszerük ezt kívánja.
Hogyan értékeli az amerikai elnök, bár a sajtótájékoztatója az ő idejük szerint se jött még el, a miénk szerint meg pláne nem jött még el?
Igen, elvileg akkor lesz, amikor az adásba kerül a mostani beszélgetésünk, de Trumpnak az első reakciója azok pozitívak voltak, lehet így mondani.
Tehát örült.
A Twitteren örült, nyilván annak örült, hogy a szenátusban a republikánus frakció növelni tudta a többségét, ugye eddig 51-49 volt a republikánusok javára, és ugye John McCain betegsége miatt ez valójában még szűkebb többség volt, úgyhogy Mike Pence nem igazán tudott külföldre utazni, mert döntetlen esetén az alelnök szavazata a döntő. Most Pence valószínűleg szabadabban tud majd szabadságra menni, de 2 vagy 3 helyet itt is sikerült hozni, itt sikerült hozni a republikánus pártnak. Tehát azok az aggályok, amik mondjuk Trump és az esetleges impeachment viszonyára vonatkoznának, vagy arra, hogy a kongresszusban komoly ellenállást, vagy komoly vizsgálatokat lehetne vele szembe indítani, ami az ő elnökségére hatással lehet, ennek az esélye ez még kisebb lett ezzel, hogy a szenátusban a republikánus pártnak a frakciója megerősödött. Nyilván ez nem zárja azt ki, hogy a képviselőházon belül a demokraták elkezdenek aktívkodni, és a formális logika is ezt kívánja, hiszen azzal tudnak feltűnést kelteni, azzal tudnak bekerülni a sajtóba, azzal tudják Trumpnak a különféle ügyeit, az orosz befolyást, az ingatlan ügyeket és minden mást, amit az elmúlt években előástak a napirenden tartani, hogyha majd különféle vizsgálóbizottságokat fognak alapítani, amit ugye a többség birtokában megtehetnek, beidéznek különféle embereket meghallgatásra, de ezek mind-mind politikai cselekvések lesznek.
De Nancy Pelosi azt mondja, hogy elegük van a megosztottságból, ez nem azt jelenti, hogy nem ezt fogják csinálni, hanem egy nyugodtabb 2 év jön, vagy ez politikai beszéd, nem kell így elhinni?
Ez abszolút politikai beszéd. Mindenki, aki megnyeri a választást, azt mondja, hogy most akkor eljött az idő, és mindenkinek a vezetője leszek, és gyógyítsuk be a sebeket, és szeressük egymást, és utána ugyanúgy folytatódik a mocskolódó kampány, mint addig mármikor. Van egy ilyen kegyelmi pillanat, amikor az ember győztesen kiáll a színpadra, és úgy érzi, hogy ezt elmondhatja, de 2 nappal később, és főleg majd januárban, amikor megérkeznek az új képviselők a kongresszusba, és leteszik az esküd, valószínűleg pontosan ugyanúgy fog minden tovább menni, ahogy eddig is. Donald Trump viselkedése egészen biztosan nem fog megváltozni, a demokraták egészen biztosan meg akarják majd nyerni a 2020-as választást, mind az elnök választást, mind pedig a kongresszusi választásokat, úgyhogy miért lenne más bármi?
Összerántotta valamennyire a demokrata pártot? Ez a mostani eredmény? Vagy ez ahhoz kevés?
Én úgy gondolom, hogy az nagyobbat kellett volna nyerniük, hogy egyértelműen azt lehessen mondani, hogy ez az új demokrata párt, és ez az irány, amit ők követni kívánnak. Azért az látszik, és 2016 az egy nagyon súlyos pofon volt a demokrata pártnak, hiszen mindent elvesztettek nagyjából, amit lehetett. A kongresszus két házát, a fehérházat, és egyébként nagyon sok állami szintű választást és kormányzói pozíciókat. Egészen egyszerűen azért, mert kiszaladt alóluk a saját választók, a saját támogatói körük, a saját választóik, mert annyira megváltozott a társadalom, amire a Hillary Clinton vezette mainstream demokrata vonal nem tudott válaszolni. És ebből megindult egy olyan erjedés a párton belül, aminek a frakciói között igazából még nem igazán dőlt el a küzdelem, hogy ki lesz domináns. Tehát láttunk egy nagyon karakteres baloldali Bernie Sanders féle vonalat.
Ő most is nyert. Valahol.
Alapvetően az újrainduló szenátorok nagyon ritkán szoktak elbukni, tehát azért az az előny, hogy valaki már hosszú idő óta szolgál a kongresszusban, az általában nagyon komoly, olyan készpénzre váltható a választási küzdelem során is. Tehát az, hogy van egy infrastruktúrája, ismertsége, helyi irodája, Washington irodája, szárny segédei és minden egyéb azért az óriási előny, és ismertségben főleg. Tehát azért az amerikai választások nagyon sokszor az ismertségről is szólnak, és tényleg helyben dőlnek el. A nyugat-virginiai szenátor Joe Manchin egy nagyon jó példa erre, aki Nyugat-Virginiában, ami egy tényleg 40%-os többséggel szavazott Trumpra az elnökválasztáson, most újra választotta a demokrata szenátorát. De nem azért választott újra a demokrata szenátorát, mert ez egy Hillary Clinton-szerű demokrata szenátor, hanem azért, mert ő egy helyi ember, nagyon jó beágyazottsága van, nagyon jó teremt kapcsolatot az átlag szavazókkal, tehát tényleg ez a megcsókolom a kisbabákat és elsegítem a vakokat az ebrán típusú politikus, és ez működik. És Manchin megtette azt, hogy a kritikus kérdésekben Trump mellett szavazott, annak ellenére, hogy a demokrata pártnak a tagja. Pontosan azért, mert tudta, és teljesen tisztában volt azzal, hogy emiatt fogják őt a saját körzetében újra választani. És neki bejött, mert új ismét bejutott a szenátusba.
Demokrata oldalon felbukkant-e ebben az erjedésben valaki, akire most azt lehet gondolni, hogy 2 év múlva neki megy az elnökségnek, a jelöltségnek?
Mindig találgatnak az elemzők, hogy ki lehet az a figura, aki erre alkalmas lehet, és most úgy tűnik, hogy a hölgyek között van elég sok aspiráns, bár ugye Bernie Sanders valószínűleg megint meg fogja próbálni, és hogy nem lesz Hillary Clinton-i kérdéses, hogy az establishmentnek a jelöltje ki lesz majd. Kamala Harris mondják sokan, aki Kaliforniának az egyik szenátorja, most 16-ban került egyébként be. Korábban, ha jól emlékszem, akkor ügyészségi pályán mozgott Kalifornián belül is, és ő egy afroamerikai hölgy, akinek nagyon komoly politikai képességei vannak. Ő inkább a mainstream demokrata irányhoz van közel, és mondjuk Elizabeth Warren lehet a másik, aki, ha jól emlékszem, talán Massachusettsnek a szenátora az egyik, aki inkább egy karakteresebb baloldali programot kívánna megvalósítani. Itt egyébként nem feltétlenül csak a párton belül fog eldönni az a kérdés, hogy ki lesz majd jelölt. Legalább annyira számít az, hogy hogyan alakul át a választói demográfia, tehát kik lesznek majd 2020-ban a demokrata pártnak a szavazói, mi lesz a kéggaléros munkásokkal, akik ugye 16-ban átszavaztak Trumpra, mi lesz a kisebbségi szavazókkal, a latinokkal, azokkal, akik nemrég kaptak állampolgárságot, hova fognak szavazni, illetve hát sok múlik azon is, hogy a demokrata pártnak a hagyományos támogatói, akik valójában kifizetik a kampányt, ők ki mögé fognak beállni. Tehát minden tiszteletem Bernie Sandersnek az ideológiai meggyőződése, és én mondom, hogy egy végtelenül hiteles ember abban, amit mond, de egészen biztos, hogy a demokrata párt mögött álló nagyvállalatok nem fognak beállni egy olyan jelölt mögé, aki mondjuk a vállalati nyereségadót meg akarja emelni. Vagy mondjuk Hollywoodban olyan szabályozásokat akar hozni, ami mondjuk a filmkészítés drágábbá tenné. Tehát egy jó dolog arról beszélni, hogy a jóléti államot hogyan terjesztjük ki, meg hogy milyen új szolgáltatásokat nyújtjuk, meg hogyan vezetjük be a kötelező egészségbiztosítást, de ezt a pénzt be is kell szedni valahonnan. És nyilvánvalóan ennek a gazdagok, ha lehet így mondani, bármit is jelentsen ez a terminus most, ugye őket előszeretettel szoktak mindig előzni, hogy majd a gazdagok, meg a nagyvállalatok kifizetik. Igen, ám csak a Goldman Sachs a demokrata pártot is szponzorálja elég sok 10 millió dollárral, és mondjuk Bernie Sandersnek valószínűleg ők kevésbé jó szívvel adnának arra pénzt, hogy ő legyen az elnök, majd megadóztassa ezeket a vállalatokon.
Új választói csoportra dolgoztak a pártok ebben a kampányban, és ha igen, tudtak találni valakit, akit eddig nem találtak meg?
Eléggé jól ismerik a pártok a saját választóikat, 16-ban is, és egyébként már a 90-es évek óta nagyon sokat beszélnek azokról a kampány technológiákról, mint mondjuk a választói listáknak a vezetése, a közösségi hálózatokból személyes adatok kinyerése és felhasználása, az újság előfizetések, bankkártya használati szokások alapján az emberek viselkedésének az elemzése. Ugye ez már megvan a szükséges számítási kapacitás, hogy tényleg ennyire szabva meg lehessen mondani, hogy kinek mit kell mondani ahhoz, hogy rám szavazzon. Ez igazából a kampány technológiában egy fejlődés. Minden párt használja egyébként szerte a világon. Ha szabad így mondanom, hülyék lennének nem használni, hogyha az eszköz rendelkezésre áll. 100 éve volt az óriás plakát, meg a falragaszt, meg a pamflet, meg a röpcédula, most meg az irányított Facebook hirdetés van, ugye haladunk előre akkorra. Ami érdekesnek tűnik az előzetes eredmények alapján az az, hogy a republikánusok hagyományosan erősek voltak az elővárosi középosztálynak a körében. Ezek a otthon ülő anyukák gyerekekkel, tényleg ahogy a született feleségekben elképzeljük a kertvárosi Amerikát. Ez a egyébként jómódú, magasan iskolázott, sokszor zárt közösségekben élő, és az Egyesült Államok valódi problémáival, a szegénységgel, a droghasználata egyébekkel nem találkozó csoportok.
Pénze is van, meg ideje is.
Pénzük is van, idejük is van, szeretnek ellenni egymással, tortát sütnek az új beköltözőnek, stb. És tényleg ez a habos-babos amerikai állam, már lehet így fogalmazni, és ez a csoport nagyon sokáig republikánus irányba szavazott, és egyébként az otthon ülő anyukák is republikánus irányba szavaztak, de úgy tűnik, hogy Donald Trump neki egy kicsit sok volt. Tehát látszik az, hogy a gondosan megrajzolt választókörzetek, tehát a korábban republikánus irányba hajló elővárosi körzetek most már nem annyira egyértelműen republikánus fölény mutatnak, és a demokrata párt ugye amikor bejöttünk ide a stúdióba, akkor 28 plusz helynél álltak. Elég sok új helyet köszönhet annak, hogy ezekben a régiók, ezekben a választókörzetekben sikeres tudott lenni. Miközben a republikánus párt úgy tűnik, hogy véglegesen kiszorul a városokból, és a vidék pártja lesz majd. Tehát tényleg a vidéken élő pick-up-pályáról shotgun próbáló emberek fognak rászavazni, nehogy elvegyék tőlük a fegyvert. Most nyilván,
nagy az amerikai vidék.
Most nyilván nagyon sarkítottam, és karikíroztam a helyzetet, de ugye ez a percepció ezzel kapcsolatban. Tehát a népi urbánus ellentét, ha lehet így fogalmazni, hogy Magyarországról is ismerős terminust használják, az Egyesült Államokban is egyre világosabbá válik, és egyre látványosabbá válik.
Donald Trump sikerét, teljesítményét ez a félidős választás tudja majd befolyásolni, mert mondta, hogy nem fogja mindenképpen vállalni a felelősséget saját pártja eredményéért még a választás előtt.
Trump nyilván próbál óvatos lenni, hiszen ő sem lát a jövőbe, de azért az a framing, az a keretezés, ami az egész választás végig kísérte, hogy valójában egy Trumpról mondanak véleményt a választók, az nyilván ő is számon tartja. Tehát Trumpról lehet azt tudni, hogy a sajtó minden rezdülését követi, és főleg azokat az újságokat olvassa, amik utálják őt.
Tehát annak van értelme, nem? Ami ajnároz, az minek?
Lehet, hogy az egójának az is néha jót tenne, de ugye lehet tudni, hogy a New York Times az egyik kedves újsága, ami soha az életben semmi jót nem írt róla, de hát ezek szerint ő is szereti magát ostorozni, nem csak mi magyarok, hogy mit írnak rólunk a világban. Tehát nyilván ezt valahol a szívére is fogja venni, és nyilván reagálni fogja a sajtótájékoztatón, de Trumpnak van pozitív eredménye. Tehát az, hogy a szenátusban sikerült a republikánus többséget növelni, az egy olyan dolog, amiről hitelesen tud hivatkozni, hogy igen, az én belpolitikám működik. És utána majd a házbeli verességet, azt valahogy gondolom, meg megmagyarázzák, meg ráfogják valakire, meg majd Twitteren a végén a sajtótájékoztatónak, akkor megtudjuk, hogy Trump valójában mit is gondol. De az a gond ezzel az eredménnyel, a lehet így mondani, hogy mindenki talál benne olyat, ami neki tetszik. És mindenki jogosan tudja azt mondani, hogy velem van a nép, rám szavaztak, mert nőtt a többségem a képviselőházban, vagy nőtt a többségem a szenátusban.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.